Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, szeretettel köszöntelek benneteket, külön akik a táborban voltatok egész héten, nagyon örülök, hogy itt vagytok. És hát ma lenne az utolsó alkalom, amikor egy újabb állat üzen nekünk, küld nekünk. Van valakinek gondolata, hogy mi lesz ma? Pólón rajta van, akkor nem kell gondolkodni, csak el kell olvasni a pólót. Ez lesz a bárány. Mit tudtok a bárányokról, a juhokról? Igen. Szelídek. Aztán cukik, mondta valaki. Igen. Aztán még? Igen. Ártatlanok. Ezt majd lehet, hogy árnyalni fogjuk ezt a képet.
Emlősök,
igen. Mit tesznek? Füvet legelnek, igen. Tehát legelésznek, füvet legelnek, szelídek általában. Na hát, majd meglátjuk. Van egy kis könyv. Az a címe, hogy a 23. Zsoltár egy juhpásztor tolmácsolásában. Nem tudom, hogy olvastál valaki közületek. Nagyon érdekes kis könyv. Nagyon szeretem ezt a könyvet, mert hát be kell valljam, hogy én úgy távolról ismerem a juhokat. Tehát láttam már júnyájat, simogattam is már bárányokat, de igazából olyan sok mindent nem mond nekem, mert hát többet vezetek autót, mint amennyit nyájat terelgetek. Úgyhogy érdekes volt számomra, hogyan ez az egykor juhpásztor ember mesélt a juhokról. És az egyik dolog, amit mesélt róluk, képzeljétek el azt, hogy nincsen gyámoltalan a bálat a juhnál. Képtelen magáról gondoskodni. Vagy ha mégis magára marad, akkor annyira a szokásoknak a rabja, hogy rövid időn belül mindent tönkretesz maga körül. Mert képes éveken, évtizedeken keresztül mindig ugyanazon az ösvényen menni. Mi történik a fűvel, ha mindig ugyanott járnak rajta? Kitapossa. Igen, így keletkezik az ösvény. Járnak mindig ugyanott, és egy idő után már nincsen fű, csak ösvény van. Vannak nagy területek a világon, ezt hallottam róla, amit úgy ment tönkre, és lett sivataggá, hogy tönkre legeltették. Egyszerűen a nyájat gondozók, a pásztorok nem mérték fel, hogy hogyan vezessék a nyájukat, és addig használták azt a területet, míg végül teljesen tönkrement és sivatag lett belőle. Azt mondják például, hogy Afrika nagy része teljesen virágzó volt régen, csak tönkre legeltették őket az állattartók. Így kezdődik a Zsoltár, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ebben a gondolatban benne van az, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki a nyájnak a pásztora. Mert az, hogy a bárány jól érzi magát, vagy nem érzi jól magát, az teljesen azon múlik, hogy milyen a pásztor. Van jó pásztor, és van rossz pásztor. Mi a különbség szerintetek? Mitől jó egy jó pásztor? Mi jut eszetek be erről? Igen? Gondoskodó? Valaki megszól? Minden egyes állatát ismeri.
Erős.
Miért fontos az, hogy erős legyen egy pásztor? Meg tudja védeni a juhokat, igen. Hát ma már kezd újra szaporodni a medve. Kelet-Európában is, meg a farkasok is itt vannak, úgyhogy lassan újra van mitől védeni a nyájakat, hogy ne ragadozzák el. És bizony régen a pásztornak neki kellett menni, nem volt még lőfegyver, hanem volt egy botja, amivel meg tudta védeni a nyájat. Nagyon nem mindegy, hogy jó pásztora van egy nyájnak, vagy rossz pásztora van, attól függ, hogy a nyáj jó egészségben lesz, vagy pedig legyengül. Azt írja a Zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm, nincsen hiányom semmiben. Füves legelőkön nyugtat engem. Ez az első kép, ahol megállnék itt a Zsoltárban ezután. Azt mondja, hogy őt nyugtatja a füves legelőn. Füves legelőken nyugtat engem a pásztor. Szerintetek mire van szüksége egy báránynak ahhoz, hogy nyugodtan legyen? Van-e ötletetek? Mi kell egy báránynak, egy jónak ahhoz, hogy megnyugodtasson? Az egyik az, hogy biztonságban kell érezze magát. Ha nem érzi magát biztonságban, fél, akkor állandóan mozogni fog. Nem fog tudni lepihenni, lenyugodni. Aztán még mire van szükség? Gondolhatok saját magatokra is. Mondjad, Eszter?
Ételre.
Ti nyugodtak vagytok, ha korog a gyomrotok? Iszonyú feszültek tudunk. Nem? Jól, akkor gyomor, akkor nyugalom van. Nincsen tele a pocak, akkor mindenféle feszültség van bennünk. Tehát szüksége van jó legelőre. Aztán még mire lehet szüksége szerintetek? Igen? Szüksége van vízre, bizony. Az ugyanaz, mint az éhség, szüksége van vízre ahhoz, hogy lenyugodhasson. Így van. És még egy dologra szükség van. Ez sem biztos, hogy kitalálnánk a juhokról, de bizony ez is igaz. Azt mondtuk, hogy a juhok szelídek, igaz?
Uh-huh.
Az már volt, ugye, hogy biztonságban érezze magát. Minden állatnál kialakul egyfajta sorrend. Olyanok, mint az emberek is, hogy keresik, hogy ki a főnök, ki a beosztott. Jóknál is ilyen van. Nyájon belül megvan, hogy ki a rangidős anyajú, és aztán minden jónak megvan a maga helye. És tudjátok, mit csinálnak, hogyha nincs ott a pásztor?
Kisebbeket várnak.
Keresik a helyüket. Kialakítják a rangsort. Veszekednek, úgy is mondhatjuk. Ezek a szelíd bárányok képesek eltaszítani a másikat. És azért, hogy az elsőbségét biztosítsa, azért akár azt is megteszi, hogy békésen hever egy bárány valahol, és oda megy, és elkezdi arrébb tonszogatni. Ha nem kap észbe időben, nem menekül el, akkor neki szalad, és ökleli, arrébb taszítja, vállal. Hát, nem tudom, mennyire szelídek. Végül is szelídek a maguk módján, mint az emberek, nem? De van egy nagyon érdekes dolog, mégpedig az, hogy ez csak akkor van, ha nincs ott a pásztor. Ha a pásztor ott van, akkor tudják, ki a főnök. Akkor a pásztor a főnök, nincsen ez a vetélkedés köztük. Tehát ahhoz, hogy egy nyáj lenyugodhasson, erre a négy dologra van szükség. Biztonságban kell érezze magát. Szüksége van vízre, szüksége van ennivalóra, és szüksége van arra, hogy ne legyen ez az állandó veszekedés, állandó visszájkodás a nyájon belül, hanem képesek legyenek elfogadni a rendet, ahogyan a pásztor vezeti őket. Hogy a pásztor jelen legyen közöttük. Mindjárt puskázom egy kicsit. Ja, és van még egy. Nem tudnak lenyugodni addig, amíg zavarják őket a legyek. Nem tudom, hogyha voltatok szamarat simogatni, voltak legyek? Nem volt? Nem?
Még reggel voltunk.
Ja, értem. Valamikor nekik is kell aludni. De általában, ahol állatok vannak, azt messziről is onnan lehet megtudni, hogy ott rengeteg légy van, meg esetleg szúnyogok is, bögölyök, amik csipnek. De nem tudnak lenyugodni, hogyha ott vannak az élősködők, és bántják őket. Aztán a következő nagyon érdekes, amit mond a Zsoltáros, füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Ez a víznek a kérdés. A nyájnak szüksége van vízre. Nem tud víz nélkül lenni, nem olyan, mint az egyik antilop fajta, amelyik elegennek, elegendő az a víz, ami a növényekben benne van. A nyájnak muszáj vízhez jutni. Hogyan tud a nyáj vízhez jutni szerintetek? Hát ugye, de hova? De milyen vízhez?
Csendeshez.
Miért fontos, hogy csendes legyen az a víz? Aha. De ami nagyon gyorsan folyik, az veszélyes, mert el tudja ragadni. Ugye belepottyan, aztán már el is vitte a víz. Mi fontos még a víznél szerintetek? Ha kirándultok, várjunk egy kicsit, hát más is, a gyerekek közül is, nem tudom, hallották. Aha. Ugye megyünk kirándulni, nem lehet akárhonnan inni, nem? Pocsolyából innátok szívesen? Miért nem? Aha, tele van baktériumokkal. Tehát olyan vízre van szükség, amitől nem lesz beteg a bárány. Ilyen víz lehet a forrásvíz, ugye, ami állandóan tisztul, mert hogy folyik ki belőle. Mi lehet még ilyen víz? Most egy kicsit gondoljunk olyan helyre, ahol nincsen csap. Ilyen lehet a kútvíz, ugye ez sokszor mélyre kellett ásni a pásztornak, hogy mélyről, és ki kell tisztítani, ki kell merni alaposan. Meg hát ugye a bárány ez nem tud inni a kútból. Tehát ki kell húzni a vizet, és a vájút meg kell tölteni, hogy tudjon inni belőle. Aztán mi lehet még ilyen víz? Ilyen lehet folyó, patak, tó, amihez oda mehetnek, és van egy nagyon érdekes dolog. Mi történik a növényekkel reggel? Gázoltatok már kora reggel fűben? Nem? Hát ezt feltétlenül meg kell tenni. Korán reggel föl kell kelni, és mezítláb ki kell menni a fűben sétálni. Mi történik akkor? Ki tudja megmondani? Vizes lesz a lábunk. Miért? Mert harmadszál. Így van. Képzeljétek el, hogy ez a harmadszálás sokszor elég a nyájnak. De meddig van a harmad? Megfigyeltétek? Hát én nem mondanék órát, mert ugye van, amikor 5 órakor már nagyon világos van, van, amikor meg még nagyon sötét van. Mi múlik a harmadnak a jelenléte? Pára, igen. Kell az, hogy lehűljön annyira a levegő, hogy harmad pont legyen, kicsapódjon a levegőben levő pára. És hát a napsütés pedig elpárologtatja. Ugyanabban a fűben, ha délben sétálsz, vizes lesz a lábad? Nem. Ezen múlik. Tehát mikor tud inni a nyáj a harmadból? Kora hajnalban. Korán reggel föl kell kelni a pásztornak, és ki kell vinni a nyájat, mert a harmatot akkor találják meg. És lehet, hogy nincsen patak a közelben, lehet, hogy a kút is kiszáradt, de a harmat az elegendő víz a bárány számára, csak ahhoz korán kell felkelni. És ezért van, hogy sokszor még sötétben kimennek a legelőre, és legelnek a juhok. Aztán a következő, amit szeretnék kiemelni, ez egy nagyon érdekes jelenség, mert hogy szokták ezt így mondani, hogy a bárányokkal előfordul, hogy levertek lesznek. Tudjátok, mit jelent ez? Hát nem depressziós lesz a juh, az emberek, ha levertek, akkor...
Fáradtak.
Igen?
Fáradtak.
Még csak nem is fáradtak. Tehát nem arról van szó, hogy lógatják a fejüket, és szomorúak, és még csak nem is az, hogy fáradtak, hanem a levert juh azt jelenti, hogy a juh leheveredik, ezzel még nem lenne baj. De egyszer csak valahogy úgy alakul, hogy a juh hátára hömbölödik. Ezt nevezik levert juhnak. És mit tud ilyenkor tenni? Képzeljétek el, hogy kapálózik, és nem tud lábra állni. Tehát a juh az annyira kiszolgáltatott állat, hogyha hátára hömbölödött, akkor nem tud lábra állni. Ott ott van, kapálózik, sokszor nem is béget, csak hogy némán szenved, és nem tud visszafordulni. Ha nem jön segítség, akkor nagyon nagy veszélyben van. Miért van veszélyben? Ez az egyik. Ki van szolgáltatva a lagadozóknak? Úgyhogy azt írja ez a pásztor a könyvében, hogy amikor kiment, mindig fölnézett az égre. És azt látta, hogy ott köröz egy sas, akkor rohant a nyájhoz. Mert attól félt, hogy valamelyik jó ebben az állapotában van, hogy hanyat került, hanyat fekszik, négy lába az égre mered, és nem tud lábra állni. És akkor bizony kiszolgáltatott a ragadozóknak. De van egy másik veszély is. Mert így, ahogyan hanyat fekszik, az a veszély, hogy elpusztul azért, mert ahogyan a hanyat fekszik, gázok keletkeznek a bendőjében. És hogy nem arra van tervezve, hogy hanyat feküdjön, hanem arra, hogy álljon négy lábán, és akkor nincsen gond ezekkel a gázokkal, de amikor hanyat fekszik, akkor az a veszély fenyegeti, hogy ezek miatt a gázok miatt megfullad. Úgyhogy meg kell, hogy keresse a pásztor, és segítenie kell nekik. És tudjátok, hogy milyen juhok azok, akik a leginkább veszélyben vannak? Kiket fenyeget? Nem. Képzeld, nem. De melyik nagy juh? Láttátok a báránynak a bundáját, ugye? Láttatok már megnyírt bárányokat is? Tehát van, amelyiknek nagy, koloncos, loncsos bundája van, meg van olyan, amelyiknek lenyírták, és szinte úgy a fele lett a bárány, nem? Még kisebb, de nem, alig lehet ráismerni. Olyan kis vékony vézna lett. Hát az van veszélyben, amelyiknek nagy a bundája. Főleg, hogyha sár is ragad bele, nehezebben mozog. És ha még egy kicsit kövér is ez a jó, akkor még inkább az a veszély fenyegeti, hogy nagyon könnyen lesz az oldalfekvésből, a leheveredésből hátára kerülés, és akkor viszont tehetetlen. A pásztornak kell megkeresni őt, és kell segíteni lábra állni, és nem mindegy, hogy hogyan segít neki, hanem először a pásztor óvatosan az oldalára görgeti a juhot, és akkor meg kell várni, míg egy kicsit a gázok kezdenek elmenni. Aztán megpróbálja lábra állítani, fölemeli, és meg kell masszírozni a lábait, mert elgémberedett, kiment a vér belőle. Úgyhogy néha perceken keresztül tartani kell azt a juhot, mire újra szaladgálni tud majd. Nem egyszerű a juhok élete, nem? Vezetni kell őket, gondoskodni kell róluk, vízről kell gondoskodni, lábra kell állítani őket. Ebben a Zsoltárban benne van az a kép is, hogy a nyáj tavasszal ott van a ház körül, a ház körüli legelőkön, és aztán egyszer csak elindulnak, ahogyan a hegyi legelőkről eltűnik a hó, elindulnak föl a hegyek közé. Hogyan tud fölmenni egy nyáj a hegyre? Ott van a hegyoldal, utcónak induljatok? Igen? Láttatok már bárányt, amelyik fölmászik a sziklán? Melyik állat az, amelyik a sziklákon ugrál? A kőszáli kecske? Az igen, az neki megy így is. A bárány az nem megy neki, a juhok azok nem így mennek. Azok nem sziklamászók. Hogyan jutnak fel a juhok a hegyi legelőre? Fel kell cipelni őket? Hát lehet, hogy van olyan alpesi legelő, ahova a kötél dróton viszik fel, liften, kötél liften viszik fel, de általában nem ez a módja a közlekedésnek. Hogyan lehet a hegyekre feljutni? Ti sziklát másztok általában? Igen? Van, aki szeret. Aha. Hol mennek az utak a hegyekre? Mi megkeressük a leglankásabb részeket. Hát azért nem, bocsánat, nem bolondok az emberek, hogy így menjenek föl, bár le kell valljam, hogy tavaly, mikor jártam Németországban, tavaly előtt jártam Németországban biciklivel, akkor egy érdekes dolgot figyeltem meg, hogy a úgy mentem, hogy Ausztrián, Csehországon is úgy jutottam Németországba. És az osztrákoknál így ment az út. Így. Nagyon, nagyon jó volt. Toltam sokat a biciklit. A cseheknél így ment az út. Mit csinált? A völgyeket követte. Ahogyan a völgyek emelkedtek, úgy ment föl. Nem neki állt úgy keresztül mászni a hegyen. Azt Németországban megint úgy ment az út egyébként. Nem tudom, ott valahogy szokás volt. Egy-két olyan út volt, ami így hegyoldalban óvatosan ment fölfele, de sokszor ment. Neki állt, fölmászott, lement, fölmászott, lement. Nagyon fárasztó volt. Ezeken a völgyeken mennek föl. Jártatok már szurdokban? Mi jellemzi a szurdokat? Na, Andi elmondja nekünk, hogy mi a szurdok. Nem mondod el? Akkor kedves felnőttek, mondj el valaki, hogy mi a szurdok? Mi jellemzi a szurdokat? Mitől hívjuk szurdoknak? Általában folyik patak a völgyében, általában a patak válja ki egyébként, tehát hogy attól jön létre, egy nagyon mély hasadék, ahol meredek a két oldalt a sziklafal, sokszor szikla vagy homokkő, és ott az aljában, és közben pedig szurdokra az is jellemző, hogy emelkedik. Lassan, fokozatosan emelkedik. És így lehet fölfele menni. Nem sokat süt be a nap a szurdokba, tehát sokszor nagyon rövid ideig süt oda a nap, de néha kiszélesedik, és akkor ott van egy kis rét, és így haladnak fölfele. Azt mondja, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ezeken a veszélyes, kanyargós, mély szurdokokon keresztül vezet föl az út a hegyre. De a nyáj arra kell menjen, mert másként nem tud fölmenni a hegyre. Sziklát mászni nem tudnak, kötélen nem tudják felvinni őket, föl kell gyalogolniuk. Szépen lassan mennek lépésről lépésre, de közben bizony ki vannak téve a veszélynek, mert ezeken a sziklákon könnyebb elbújni a ragadozóknak. Meg ha elkóborol, és mégis valahova följut, ahol mellette szakadék van, akkor onnan könnyű leesni. Ugye? Mennek, és közben a pásztornak van két eszköze, amire azt mondja, hogy megvigasztalják őt. Tudjátok, mi ez a két eszköz, amit a pásztor használ? Vessző és bot. Láttatok már pásztorbotot? Mi jellemző rá? Igen. Végén van egy kis kampó. Hosszú, vékony pásztorbot, és a végén egy kis kampó. Meg van egy bot. Vagy vessző. Mindegy. Az egyik furkós bot. Ez egy rövid bot, ennek a vége kiszélesedik. Másik pedig ez a pásztorbot, aminek a végén van egy kampó. Tudjátok, mire használják ezeket? Na, tippeljünk. Van egy rövid bot, ami erős, vastag a vége. Igen? Nem? Szerintetek ezt mire használják? Fiúk előnyben. Évi?
A pásztorbot bejelentkezték, igaz?
Na, mondjad a pásztorbotot akkor. Adott esetben igen. Ha belekerült valami mélyedésbe, akkor a kampós végével ki tudja húzni. Aztán még mire használhatják vajon ezt a botot? Tereléskor egy nagyon érdekes dolgot csinál a pásztor. Kutya is szokott lenni a nyáj közelében, de ő a botot használja. Oda érinti a botot a bárány oldalához, a lyúnak az oldalához, és ezzel segíti, hogy merre menjen. Nem bántja, nem veri vele, nem okoz fájdalmat vele, hanem csak irányítja, hogy merre menjél. És van még a bot, a furkós bot.
Madárat akarítás.
Az az egyik, amire használja. Annyira jól tud célozni a pásztor ezzel a furkos bottal, hogy pontosan célba talál, és akit eltalál ezzel a furkos bottal, az nem nagyon fog utána már semmit csinálni. Leírja például azt, hogy Afrikában volt egy pásztorral, és elefántok voltak a bozótban, és azt akarták, hogy azok onnan kimenjenek. És ezért egy néhány sziklát meglazítottak, hogy az, ahogyan lelökik, megriadnak az ajtól, és elmennek. Csak hogy az egyik szikla alatt volt egy kobra. És amikor megmozdították, akkor a kobra készült támadni. De ott volt ez a pásztor, és ezt a botot hozzávágta. Úgyhogy már nem támadott többet. Így tudta megvédeni. És ő nem tette le munka közben, és folyamatosan ott volt nála a bot, hogyha kell, akkor tudja használni, és meg tudja védeni a nyáját.
Milyen nehéz
a bot? Sokat kellett gyakorolni. Kicsi koruktól kezdve gyakorolták a célba dobást vele. Hogy hogyan tegyék. Ezt a botot egyébként még egy dologra használják, és ez a fegyelmezés. Tehát, hogyha rossz irányba megy a bárány, akkor odahajítja mellé, ahogyan becsapódik, úgy visszariad és elindul. Ott sem mindegy, hogy melyik irányba dobja el. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. És ahogyan halad a nyáj, fölérnek a hegyi legelőkre. A hegyi legelőt hívják asztalnak. Fönt a fensík. Az asztal terítesz, az arról is szól, hogy a bárány nagyon sok mindent megeszik, de néha megeszik olyat is, amit nem kéne. Mert veszélyes számára. És ezért a pásztornak az is a feladata, hogy járja a legelőt, és a legelőn azokat a gyomokat, amelyek mérgezőek a juh számára, azokat összegyűjtse, kigyomlálja, és eltegye, nehogy megegyék a juhok. Mondjad? Csak csodálkoztál? És utána jön még egy nagyon érdekes dolog. Azt mondja a Zsoltáros, hogy elárasztott fejem olajjal csordulték van a poharam. Ezt az olajat, amit a pásztor használ, és amivel megkeni a juhoknak az orrát, azért kell használnia, mert akkor fölér a nyáj, akkor nyugalomban van, jó legelő van, van innivaló is, jól érzik magukat, de aztán egy idő után jönnek a legyek. Ahol nyáj van, ott vannak legyek. Jönnek a legyek, és elkezdenek döngeni. Voltatok már így? Ott van a füled. Mit csinálsz? Ott van a fülednél. Mit csinálsz, hogy ne legyen ott? Igen, olyasmit. Én a szemüvegemet szoktam rendszeresen így összetörni. 3-4 évente egy szemüveg, mert leverem véletlenül menet közben. Gondoljátok el, hogy a bárányok nem tudnak folyamatosan így csinálni. Rázzák a fejüket, próbálnak megszabadulni a legyektől. És ha a pásztor nem segít rajtuk, akkor a bárányok, juhok megőrülnek a legyektől. Annyira kínozzák őket a legyek, hogy szinte beleőrülnek. Nem tudnak lenyugodni, nem tudnak pihenni. Lefogynak, nem tudnak legelni nyugodtan. Állandóan zavarja őket. Mit csinál a pásztor? Készít egy speciális keveréket. Egy olyan keveréket, ami megvédi őket ezektől a legyektől. Nem engedi, hogy petéket rakjanak le, és kikeljenek ott a bárányon. Bekeni a fejüket. Még van még egy jelentősége az olajnak. Mert mondtuk, hogy ezek a szelíd bárányok, ezek néha nem szelídek. Hát nem csak az anyajuhok között van ez, hogy oda megy és eltaszítja a másikat, hanem vannak kosok. A kosoknak megvan szarvuk. Bizony. És ezt a szarvokat használják is. Ahogyan a nyár véget ér, jön az ősz, kezdődik a párzási időszak, akkor elindul egy vetélkedés a kosok között. És nekiállnak összeütközni egymással. Nagyon veszélyes lehet, mert tudnak kárt okozni egymásnak. De mit csinál a pásztor? Képzeljétek, bekeni a szarvukat olajjal. Mit csinál, mi történik az olajos szarval? Összeütközik, és elcsúszik egymáson. Úgyhogy ott állnak, bambán merednek egymásra, mert nem tudtak összeakadni, elcsúszott egymáson a fejük, mert az olaj síkossá tette, elcsúsztatta. Eljutottunk oda, hogy megvolt a tavasz, nyára fölért a legerőre a nyáj, eltelt a nyár, eljött az ősz, eljött a kosok vetélkedésének az ideje. Mi jön ezután? Aha. Maradhatnak fönn a hegyen télen? Miért nem? Megfagynának. Veszélyes lenne, fáznának. Úgyhogy elindulnak hazafele. Azt olvassuk a végén. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom mindörökké. Képzeljétek el, mondtam azt, hogy ha bárányok, azok megrögzött rabjai a szokásaiknak. Képesek minden nap ugyanarra menni. Minden nap ugyanazt a legelőt legelni. Egészen addig, amíg sivatag nem lesz belőle. De hogyha egy nyájjal jól bánnak, ha mindig viszik új helyre, új legelőre, hogyha odafigyelnek rájuk, akkor ugyanaz a nyáj, amely képes tönkretenni, ugyanaz a nyáj képes helyrehozni. A jóságod és kegyelmet követnek engem, az nem csak az, hogy a nyáj jól érzi magát, hanem hogy a bárányok után, a juhok után gazdag legelő marad vissza. Gazdag föld marad vissza, egy egészséges, dúsan virágzó, szép terület marad vissza, mert nem tönkretették, hanem azzal, hogy legeltek, és a bárányok, juhok nagyon sok gyomot is megesznek, rám karban tartják a legelőt, és egészségesebb lesz, mint előtte volt. Ilyen a bárányoknak az élete. Még végül hazaérnek a pásztornak a karámjához, ahol a telet töltik, ahol együtt lesznek. Ez a kép van benne ebben a zsoltárban. Mi ragadott meg téged leginkább ebből a zsoltárból? A juhoknak az életéből. Volt, ami megérintett, ami elgondolkoztál? Semmi? Igen? A gázok. Bizony nagyon veszélyes dolog elkényelmesedni, jól leheveredni, mert aztán mérgezés lehet a vége. Van-e más, ami megragadott esetleg valamelyik kötöket? Eszter? Aha, ez is egy kis bepillantás abba, hogy mennyit küzd értünk a Jóisten, hogy milyen folyamatos figyelem és milyen folyamatos aggodalom az, ami együtt jár, hogy nehogy elveszítsen.
Ez ma is így van.
Igen. Igen. Mit is lehetne mondani? Talán egy dolgot. Zsoltár azzal kezdődött, hogy az Úr az én pásztorom. És én nem szűkölködöm ezért. A bárányoknál, ugye ez úgy van, hogy jó esetben, hogy aki megvásárolta őket, annak a nyájában vannak. Ír ez a szerző arról, hogy amikor ő gazdálkodni kezdett, akkor a szomszédja ez igazán rossz pásztor volt. A juhok azok gondozatlanok voltak, nem fürdette meg őket, nem kente meg őket olajjal, nem vigyázott rájuk, a legelőjüket elhanyagolta, innin ritkán adott nekik, úgyhogy lesoványodtak, éhesek voltak, ott áldogáltak és nézték a zöld legelőt. De nem ahhoz a pásztorhoz tartoztak. Nem tudott mit tenni értük. A mi életünkben viszont úgy van, hogy mi tudunk választani. El tudjuk dönteni, hogy kinek a nyájához akarunk tartozni. Jó pásztorhoz, vagy ahhoz, aki pusztítja az életet. És talán, ha egy dolgot így mondhatnék befejezésül, az az, hogy válasszuk a jó pásztort. Döntsük el, hogy mi, mint juhok, az ő nyájához akarunk tartozni. És ne legyünk olyanok, mint ennek a pásztornak az egyik juha, aki akármilyen jó volt a legelő, megkereste a kerítésen a lukat, és átment a sivárra. És ő oda ment. Hiába volt jó a legelő, és hiába volt mindenki másnak jó. Neki nem volt jó. De nem csak ez történt, hanem elkezdte megtanítani a saját bárányait is arra, hogy ők is menjenek ki. Aztán elkezdett más anyujuhokat is megtanítani rá, hogy ők se elégedjenek meg a jó legelővel. Menjenek ki, szökjenek meg. Úgyhogy nem volt más megoldás, kénytelen volt ezt az egy anyajuhot levágni, hogy ne tanítsa a többieket rosszra. Néha nem megy másként nekik. De mi emberek dönthetünk úgy, hogy az Úr az én pásztorom. És ha ő a pásztorom, és hallgatok rá, és vezethet, akkor nem fogok szűkölködni, sőt, jósága és kegyelme követ az életem minden napján. Áldás lesz az életem mások számára is. Hát én kívánom, hogy ilyen legyen az életünk. Amen.